Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 9 perckor folytatódik a Millás reggeli műsor itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
Meg a hallgatókkal, akik a 0630-as 6-os 980980 SMS, WhatsApp vagy Viber számon jelentkeznek. Alváshoz füldugó, altató, sör. Ezt javasolja a hallgató azoknak a másik hallgatóknak, akik zajos helyen kénytelenek álomra hajtani a fejüket.
Hát azért az nem annyira jó, de értem, néha ki lehet bírni, de mondjuk füldugóval aludni az nem annyira kényelmes.
Nem, én nem is tudom. Én nem is próbálom. Tehát én nagyon,
akármilyen füldugó azért nagyon nehéz, hogyha mondjuk valaki szeret a oldalra fordítani a fejét például, akkor ott így nyomja a fülénél, tehát nem jó.
Aztán kedvenc palackgyűjtőm a biciklis, aki a körúton a járda és a villamos járda sziget között az autók előtt cikázik kukától kukáig, őrült veszélyes volt, számol be egy fővárosi életképről Ági hallgató. Aztán egy Instán posztolt fényképre hívja fel a figyelmet egy másik hallgatónk, miszerint élelmes honfitársaink már etiketre nyomtatják a visszaváltató dobozok, palackok vonalkódját, és nem visszaváltatókra ragasztják azokat.
Én azt gondolom,
ez csak egy ideiglenes üzlet, mert hogy egy idő múlva ez minden palackon lesz ilyen, tehát teljesen fölösleges.
Hát egyrészt ideiglenes, másrészt nem, egyébként nem minden palackon lesz, de a legtöbben lesz, de igazából amit elér vele, ez az 50 forint, az a hiba határ szerintem bele van számítva a rendszerbe, de ezt majd elmondja nekünk a Mohu, amikor bejön ide a stúdióba, reméljük, hogy hamarosan, és a tapasztalatokról beszámolnak, viszont igazából egy szolgálatot tesznek ezzel, hiszen az is ledarálásra kerül, és újra hasznosításra.
A reggeli.hu oldalon keresztül hallgattam a műsort.
A megint. Mi lesz reggeli? Azt mondja, a mi lesz, biztos
mi
diktálta.
Lesz reggeli? Ja,
a
igen.
millásreggeli.hu oldalon keresztül hallgatva ja. A műsort. Sajnos megint egy két perc után lekapcsolja az adást. Applikációban még nem próbáltam. Hát én nem
próbáljuk
tudom,
át,
hogy miért kapcsolja le.
Applikációban.
Én folyamatosan nézegetem. Nem kapcsolja le. Mobilról történik ez, vagy nem? Azt azért van olyan, hogy a mobiltelefon úgy van beállítva, hogyha elmegy a képernyő, és kikapcsolódik a telefon, akkor az nem szól tovább, úgyhogy...
A füldugott sörrel be kell venni.
Ja.
Ez azért, mert hogy ugye a nagy durranás című filmben van, hogy uram, mi ezt használjuk a zaj ellen, és erre egy pohár vízzel beveszi a nem túl acélos szellemi szinten lévő admirális a füldugót. Van még két közlekedési, hogy ne legyen. Jelzőlámpa hiba van a Fehér úton, sárgán villognak a jelzőlámpák az Őrsvezérterénél, illetve egy műszaki hibás jármű van a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Gyáli úti felüljáró után, és a külső sávot foglalja el.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Tehát ugye az elmúlt napoknak a statisztikáit vizsgálva, azért és a nyilatkozatait hallva, egy érdekes anomália bontakozik ki. Egyrészt ugye problémát jelent a visszafogott fogyasztás, ami most már kormányzati szinten is különböző mestertervekre készteti a döntéshozókat, hogy például és ott most már ugye a cáfolat érkezett meg tegnap, amitől az ember mindig összeretten Magyarországon, hogyha megcáfolnak valamit, mert akkor nem zörög a haraszt, ha jut az eszedbe, nem nyúlnak hozzá a nyugdíj célú megtakarításainkhoz. Jaj, ettől kicsit megijedtem. Na mindegy,
szóval akkor nyúlnak
rossz
hozzá.
A tapasztalat ugye igen. Ebben az ügyben. Minden esetre azért látszik, hogy valamit szeretne Nagy Márton miniszter úr tenni azzal, hogy jobban fogyasszanak a magyarok, hiszen, mondja ő, elképesztő módon nő a megtakarítás, nagyon magas a magyaroknak a megtakarítása ilyen rekordszinten van, és ami rekordszinten van még, amit látunk az adatokból, az a hitelfelvétel. És azt látni...
Ez nekem nem áll össze, Endre. Hát ez... Hogyha megtakarítunk, akkor miért adósodunk el? És hogyha, hogyha nő a lakossági megtakarítás, akkor miért nem fogyasztunk?
Szóval ez a furcsa diszonancia látszik, hogy miközben minden eddiginél több személyi kölcsönt vettek fel a magyarok júliusban, a lakáshitelek új volumene is a rekordok közelébe érkezett, a betéteknél megtorpanás látszik, a fogyasztás meg visszafogott. Nagyon nagy kérdés, hogy lehet, hogy torzítanak ezek az adatok, és hogy a valós sokkal kiábrándítóbb, ezért tárcsáztuk Németh Dávidot, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjét, hogy ezt megvitassuk. Szia, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánunk!
Először is létezik az a jelenség, hogy egy ilyen válság után a lakosság megijed, és azt mondja, hogy nem 10 kiflit veszek, csak 8-at, és a maradék 2 árát azt inkább elteszem nehezebb időkre?
Hát van ilyen jelenség. Egyébként ilyenkor az a baj az összes ilyen számmal, amit általában publikálnak, hogy ezek átlagokra vonatkoznak, meg összeállományokra. De soha semmit nem mond arról, hogy egyébként ezeknek milyen az eloszlása. És ilyen eloszlás számokat azért nem lehet napi szinten találni. Általában a statisztikai hivatalok is inkább pár évre visszamenőleg tudnak egy-egy ilyen eloszlás számot összehozni. De ezek azért azt gondolom, hogy nagyon fontos alfolyamatokra tudnak rávilágítani, illetve hát ezek az eloszlások azért az egyik évről a másikra nem is változnak, tehát nem feltétlenül kell azért éven belül, vagy kellene ezt amúgy se publikálni. És hát amit azért látunk, az az, hogy ahol visszafogják alapvetően a kifli fogyasztást, az a szegényebb, alacsonyabb jövedelmű rétegek. Nyilván a gazdagabb, a felső 20% azon fog kevesebb kiflit venni, mert éppen magasabb volt az infláció.
Aha. De hát az úgy néz ki, ugye, hogy az Andrásnak van 10 millió forintja, nekem meg van 0, de akkor az azt jelenti, hogy átlagban van 5 millió forintunk mind a kettőnknek, és akkor tök jól állunk.
És akkor én ugyanúgy
kérdezik, hogy én miért veszek fel
a hitelt? Mert Andrásnak nem 0 forintja van, hanem még hitelje is van, tehát minuszban van összességében. Ja, és úgy lehet, hogy 4 millió az átlag, akkor... csak Andrásnak van mínusz 2.
Igen, és közben ugye én ugyanúgy 10 kiflit veszek, Endre meg nemhogy 10-et nem vesz, nemhogy 8-at, hanem még a palackokat gyűjtöget, és abból próbál egy kiflit venni. És akkor átlagban megint ott vagyunk, hogy csak egy kicsit csökkent a fogyasztás, de valahogy ez így néz ki?
Hát valahogy így néz ki. Van egy magyarországi statisztikai hivatal, jövedelem decilisekre lebontva a jövedelmeket, ezt sajnos 2020-as adatot találtam utoljára, ami így egyértelműen megmutatja, hogy milyen volt az eloszlás, de ugye az alapján az látszódik, hogy illetve egy másik nagyon fontos adat volt mellé téve, hogy mi az a szükséges forint egyfőre vetítve, amiből meg tud élni egy háztartás 5 kategória alapján. Az egyik az, hogy nagyon szűkös, átlagos, jó vagy nagyon jó szinten. És ebből egyértelműen látszódik, hogy 2020-ban az volt a helyzet, hogy az alsó 10%-a a népességnek, tehát egy durván 1 millió főről beszélgetünk, őnekik a megélhetésük az a nagyon szűkös szintre volt elegendő. Ugye ez egyébként levetítve azt is mondja, hogy ez a nagyon szűkös szint 81 ezer forintot jelent havonta egyfőre vetítve, amennyi jut egy-egy emberre, tehát körülbelül ezt tudták előteremteni. Míg mondjuk a legfelső 10% jövedelem decilisben, tehát ott a felső 1 milliónál, ott viszont meghaladja a jó szintet, nem éri el az átlag a nagyon jó szintet, de a jó szintet már meghaladja, és ez a jó szint, ez azt jelenti ebben az esetben, hogy 308 ezer forint jut egyfőre. Tehát látszódik, hogy mekkora különbség van a jövedelem decilisek között, és hogy milyen szinten tudnak megélni. És hát sajnos ugye a szomorú az, hogy még a második, a harmadik jövedelem decilis is csak a szűkösre elegendő pénzforrásokkal rendelkezik, és az átlagosat azt a hetedik jövedelem decilis érje el. Tehát 5 millió ember az egyértelműen átlag alatti, szintén kénytelen megélni, és a hatodik, millió meg a hetedik milliónyi ember, ott az a két millió, aki elkezdi elérni ezt az átlagos szintet.
Oké, okay. Akkor beszéljünk egy kicsit a megtakarításokról, mert hogy ez nagyon kiszokta verni a hallgatóknál a biztosítékot, és arra nincsenek ilyen decilis sorok, gyanítom. Mikor ugye bejelenti az MNB vagy a KSH, hogy minden magyar háztartásnak van 73,5 millió forint vagyona, most a hasamra ütöttem, persze ne akadjon ki semmit, és akkor az emberek utána számolnak, hogy én valahol nagyon rossz helyen vagyok, mert hogy nekem nincs. Akkor kik azok, akik ezeket az irdatlan megtakarításokat csinálják? Náluk nem volt infláció? Náluk nem volt gazdasági probléma? Náluk nem volt energiaválság?
Náluk is volt, csak az teljesen más, hogy mondjuk valakinek van mondjuk 60 millió forint megtakarítása, és reál értéken az esetleg lemegy 50 millióra, és majd most onnan vissza megy 60 millióra szépen lassan. Ők, nekik ez kevésbé számít, mint annak, akinek ugye nem volt, és nincs miből amúgy se félretenni. De egyébként van bizonyos szám ezekre is, hogy hogyan oszlik el a megtakarítás. Pont egyrészt a Nemzeti Banknak van egy negyedéves felmérése, amit a napokban publikált is. Az alapján ugye pénzügyi megtakarítással Magyarországon a háztartások 60-66%-a rendelkezik. Ugye ez azt jelenti, hogy kétharmadának van valamennyi megtakarítása, egyharmadának viszont nincsen. És utána van egy másik ábrája, ahol a megtakarítókat fölbontja, és abból ugye az látszódik, hogy 40%-ának, tehát ennek a kétharmad 40%-ának, tehát majdnem egyharmada a lakosságnak, nekik 0 és 500 ezer forint közötti megtakarítása van, majd egy másik 15%-nak pedig 500 000 és 1 millió közötti megtakarítása. Tehát itt arról beszélgetünk, hogy gyakorlatilag a egyharmad társadalomnak sem ennyi, és utána egy másik egyharmadnak, valamivel több mint egyharmadnak, pedig kevesebb, mint 1 millió forint megtakarítása van. Úgyhogy ezt azért a medián bérre vetítem, ami mondjuk ilyen 300, nettó medián bér, ilyen 360 ezer forint környékén, az azt jelenti, hogy 2-3 hónapnál nincs több megtakarítása a társadalom több mint felének. Uh-huh. Inkább akkor, kétharmadának.
Akkor beszéljünk egy kicsit a hitelfelvételről, mert egyrészt ez is ilyen Jánusz arcú ez a dolog. Hiszen, hogyha azt nézzük, hogy lakáshitel lezésbe is kezdünk csúcsokat dönteni, az azt jelenti, hogy az ember akkor vesz fel több évtizedre hitelt, hogyha bízik abban, hogy ő ezt zökkenőmentesen vissza tudja fizetni. Tehát ez azt jelenti, hogy optimista a lakosság. Közben pedig azt is mondják, hogy eladósodnak az emberek, meg jönnek azok a vélemények, hogy iskola kezdésre megnő a zaci forgalma, megugranak a személyi kölcsöni igénylések. Szóval ez a hitelpiacnak ez a jelenlegi állapota. Most akkor mit mutat? Jó irányba halad ez a fogyasztói bizalom Magyarországon és a fogyasztás, vagy rossz irányba, mert senkinek nincs pénze és eladósodik jobb híján?
Valamennyit javulgat a fogyasztói bizalom, de egyrészt a személyi kölcsönök azok, amik nagyon jelentősen megugrottak, ez most legutóbbi adat, ugye, hogy mondtátok, 80 milliárd forint volt, ez korábban azért ilyen 50 milliárd forint környékén tanyázott, tehát valóban egy elég jelentős megugrás volt az elmúlt pár hónapban, szaladt egyébként ennyire föl. Ez ugye egyrészt jelenthetné azt, hogy romlik a helyzet, és jobban rákényszerülnek az emberek, hogy felvegyenek személyi kölcsön, de azt is jelentheti, hogy valóban most már úgy látják a jövőjüket, hogy elkezd javulni, biztosabb az álláshelyük van, bérnövekedésük, és hogy ezt a személyi kölcsönt, ezt vissza fogják tudni fizetni, és valami fogyasztásukat előre hozták. Ugye ezt így nehéz meghatározni, hogy melyik indok áll a fogyasztói hitel növekedése mögött, vagy a személyi kölcsönök növekedése mögött. Az ingatlan hitel az egy picit más történet, mert ott például az látszódik, hogy az egy tranzakcióra első hitelfelvétel az, ami elég jelentősen megnőtt. Tehát ez azért összhangban van azzal, hogy az ingatlanok azok ára az nem nagyon csökkent, sőt, tehát az új ingatlanok azok brutálisan emelkednek még mindig, és ahhoz, hogy meg tudják vásárolni, aki egyébként ilyen szándékkal bír, hogy ő szeretne majd ingatlant venni, neki nagyobb összegű hitelt kell ahhoz fölvennie, hogy meg tudja vásárolni azt az ingatlant. Úgyhogy van egy ilyen hatás ebben a felfutásban, meg az, hogy azért az elmúlt két évben előtte egy elég, vagy másfél évben egy nagyon hát, kitikkadt ingatlanpiacról beszélünk, nem volt a szokásos hitelfelvétel sem. Most ezeknek egy kicsit a bepótlása is valószínűleg elindult, aki eddig halasztott, de már tervezgette, az most így elkezdte hirtelen megvalósítani. Meglátjuk, hogy ez a trend ez mennyire marad meg, vagy ez egy átmeneti növekedés, és utána egy magasabb szinten fog tanyázni majd a havi hitelkihelyezésnek az összege, mind az ingatlan hiteleknél, mind pedig a személyi kölcsönöknél.
Ugyanakkor az a hitelezéshez tartozik, hogy azért bár ezek nagyon nagy számoknak tűnnek, de mondjuk még regionális összehasonlításban is alacsony szintű a magyaroknak az eladósodottsága, azt hiszem csak a románok vannak mögöttünk. Ez meg azt jelenti, hogy óvatosak vagyunk még mindig.
Abszolút óvatosak vagyunk. Én ezt nem is tudom, hogy a románok mögöttünk vannak, ebben azért vagyok 100%-ig biztos, mert pont egy csomó növekedés a románoknál abból adódik, hogy elég gyors hitelfelvétel is van, és az egyensúlyi problémák azok középtávon megkérdőjeleződnek, de minden esetre Magyarország az abszolút a cseh, lengyel, szlovák szint alatt van, az egészen biztos mélyen alatta van. Tehát a GDP arányosan nézzük, akkor tényleg a magyar lakosságnak az eladósodottsági szintje az alacsony, tehát ilyen szempontból a rendszerkockázatot én nem gondolom, hogy jelent az, hogy most egy picit elindult fölfelé a hitelezés, ettől nem lesz mondjuk bankválság, vagy nagyon sok nem teljesítő hitel.
Mert vannak hitelfék szabályok is, amik ezt eleve meggátolják, tehát hogy ebből tanultunk legalább.
Szerintem nem ez az aspektusa érdekes ennek, hogy ez a veszélye, hogy rendszer szintű probléma lenne, hanem inkább az, hogy ha nem nézünk ezek mögé, az adatok mögé úgy, ahogy most tesszük, akkor nem értjük meg pontosan, hogy mi történik Magyarországon. Tehát azért az a, mondjuk azt, hogy a kétharmada a lakosságnak nincs túl jó bőrben anyagilag.
Megint csak egy ellentmondásra bukkant a hallgató, hála néki az üzenetért. Ha a személyi hitel előrehozott fogyasztása kell, akkor nem lenne nagyobb a fogyasztás is?
Hát egyébként növekszik egy picit a fogyasztás, csak erről megint nagyon sok elmélkedés folyik, hogy az a fogyasztás, mert például, ha a GDP statisztikát nézzük, ott azért a lakossági fogyasztás az szebb képet mutat, mint a kiskereskedelmi fogyasztói adatok. És erről a Nemzeti Bank is beszélt, Nagy Márton miniszter is beszélt már valamennyit, hogy vajon hova megy ez a pénz, és hogy ennek egy része az biztos, hogy külföldre megy. Tehát egyrészt az interneten keresztül tudunk külföldről rengeteg mindent vásárolni, sokszor sokkal olcsóbban, mint itthonról. Határ mentén nagyon sokan át is mennek fizikailag a szomszédországban, és ott vásárolnak élelmiszert, és arról nem beszélve, hogy most már egy nyári időszak is van, tehát nagyon sokan, én azt gondolom, hogy utaznak is belőle, és akár külföldre, tehát egy csomó ilyen személyi hitel arra is felhasználásra került, hogy mondjuk elmennek Horvátországba, vagy más országba, és ott költik el ennek egy jelentős részét. Úgyhogy tényleg nagyon sok és szertágazó oka van annak, hogy hagyja meg akarjuk vizsgálni ezeket az ellentmondásokat, amiket látunk. Ugye még egy dolgot szeretnék itt a vagyonhoz tenni. Van egy világ, úgy hívják, hogy World Inequality adatbázis, ahol egyébként rá lehet keresni egyes országokra, hogy néz ki.
Világ egyenlőtlenségi?
Uh-huh. Igen, adatbázis, és ott rá lehet keresni így jövedelem tizedekre, hogy hogyan alakul, meg megtakarítási tizedekre, és például a Magyarországra nézve a alsó 50%-a a társadalomnak, az a teljes vagyonnak a 4%-át birtokolt a 2022-ben.
Szuper.
És ez úgy néz ki, hogy az legalsó tized az mínuszban volt, és utána a második tized az, ami nullánál, és utána szépen lassan 1-2%-okat adott hozzá a harmadik, negyedik és ötödik tized.
Hát de hogy lesz akkor ebből grandiózus mesterterv, hogy fogyasztást ösztönözzünk, kérem szépen?
Hát az úgy tud összejönni, hogy pont egyébként, hogyha ez az alsó 3-4-5 jövedelem decilisnek a helyzete javul, és tényleg az ő béreik azok nőnek reálértéken is, és vásárló erőben, akkor náluk azért elég nagy a valószínűsége, hogyha jobb a környezetük, jobb a megélhetésük, akkor abból szívesen fognak költeni. Tehát csak hát először ezeket az adósságokat le kell rendezni. Hát, vagy kicsit,
nem a megtakarítást kéne átforgatni, akkor ami nincs is nagyon átforgatni fogyasztásra. Tehát én ebben is érzek egy veszélyt azért, és nem ilyen szerkezeti hitel jellegű veszélyt, hanem a társadalmi további elszegényedést.
Tehát, hogy írja a hallgató, és viccesnek tűnik, de valahol értető, hogy amíg háborús vészhelyzet van, ő nem fogyaszt. Nyilván Smiley-val írja ezt. Meg még egy intőjel van, hogy növekvő arányban, és elég döbbenetes számokat hallottam, amiket most persze nem tudok idézni arról, hogy mondjuk mennyi megtakarítás van külföldön. Ami egyrészt értető, hiszen ugye ne tarts minden tojást egy kosárban, tartja a befektetői mondást, tehát hogy diverzifikálni kell a befektetéseket, de ez például lehet egy ilyen bizalmatlansági jel is, hogy hú, figyelj, nem tudom, hogy mi lesz itt, mit lépnek, milyen pluszadóval, inkább kiviszem a pénzem egy részét, és kint tartom valamiben, hogy bármikor hozzáférhessek. Szóval ez is egy ilyen bizalmi válságot feltételez, de ezt se lehet tudni, hogy csak nagyon felvilágosult és nagyon előrelátó befektetők csinálják ezt, vagy tényleg van egy bizalmi válság, hogy figyeljetek, biztos, ami biztos, a lóvé egy részét tartsuk külföldön.
Hát erre így ilyen szintű lebontás adatokra nem nincsen. Tehát itt én azt gondolom, hogy valószínűleg nem az alsó 50% a társadalomnak az, aki, vagy hát jövedelem szempontjából, aki ilyenekben tudnak egyáltalán gondolkodni, hogy akkor külföldön majd számlát nyit és kiviszi a pénzét, és akkor ott tartja. Ez inkább én azt gondolom, hogy a felső 3/10, aki sokkal jobban foglalkozik ezzel a témával. Volt valamennyi kiáramlás, amiket én láttam, statisztikákat külföldi megtakarításokba, de például azért nincsen tömeges elhagyása a megtakarításoknak az országnak. Tehát az már rendszer szintű kockázat, és látunk ilyet sokszor akár dél-amerikai országokban, afrikai országokban, amikor tényleg semmi pénzt nem mernek otthon tartani. Ott általában egy valutaválság is jön, hogy leértékelődik a devizájuk, és emiatt és teljesen bármikor államcsőd jöhet, hogy ilyen komoly problémák vannak. Sokkal inkább jellemző ez a kifektetése a pénznek nagy volumenben az országból. Azért Magyarországon, hál' Istennek, ilyenről nincsen szó, és nem is látszódnak a statisztikákból sem azért a betéti oldalon, hogy itt forintból euróba mennének át tömegesen. Egy-egy hónap van, de ez inkább például a tranzakciós illetékhez köthető, amikor így megnövekszik egy-egy ilyen átváltási időszak, illetve volt egy ilyen mini válság 2022-ben, amikor tényleg látszódott a magyar társadalmon, hogy tömegesen elkezdtek forintból eurót vásárolni, akár 410, 420, 430 környékén is. Tehát amikor pont egy ilyen nagy gyengülés hullám van, és ezt látjuk, akkor az tényleg egy komoly bizalmatlanság a saját ország irányába, és egy ilyen menekülés történet. Azért én ezt most így nem látom így a magyar
gazdaságban. Több hallgató is ír érdekes dolgokat, például nincs áfa bevétel nálunk, mert azt elköltjük az osztrákoknál vagy a szlovákoknál, és itt van egy másik hallgató, azt mondja, nemzetközi kamionosként 4 éve még itthon vásároltam az útjaimra, az elmúlt év óta már mindent kint veszek meg 10 000 kollégámmal együtt. Ugye erről is vannak sajtóhíradások, hogy hol tankolunk, hova járunk vásárolni, már televíziós riportot is láttam, hogy ugyanazt a fogyasztói kosarat betette itthon valami kiskereskedelmi üzletbe, és ugyanabban a kiskereskedelmi láncnál bevásárol Szlovákiába, és hogy mennyit lehet spórolni. Nyilván ez is egy jelenség, ami lehet, hogy van fogyasztás, csak nem itthon csapódik le.
Hát igen, erre utaltam, hogy a kiskereskedelmi forgalom az vajon miért gyengébb, és ennek az egyik oka az, hogy akár határmenti településeknél egyértelmű ez az átszivárgás a szomszédos országokban és az ott történő bevásárlás. Mint az élelmiszereknél ez különösen igaz volt, mert az nagyon durva volt Magyarországon az áremelkedés üteme, jóval nagyobb, mint a régiós országokban, és hát ez az, ami most érződik a boltokban, hogy valóban vannak olyan termékek, amiket külföldön olcsóbban lehet megvenni, mint Magyarországon.
Többen mondják, hogy jön a helikopter pénz, az lesz a megoldás, ugye közelednek a választások, és akkor az majd fel fogja pörgetni a fogyasztást.
Hát nekik ajánlom a 22-es grafikont megnézni, hogy alakult a fogyasztás felpattanás, és ahogy elfogyott a pénz, hogy esett vissza, majd süllyedtünk vissza a régió szintre, vagy az alá, akár GDP szempontjából is. Tehát ezek a helikopterpénzek inkább arra alkalmasak, hogy egyszer egy nagy lökést adjanak, akkor azt hirtelen elköltjük, de utána kifullad, és visszaesünk egy alacsonyabb szintre, közben esetleg egy jó kis inflációt generálunk, mert hirtelen zúdítunk keresletet a piacra, és akkor majd megint beszélgethetünk róla, hogy na, Magyarországon miért drágább minden, mint a szomszédos országokban.
Oké, hát talán jobban értjük a folyamatokat. Egy matematikus interjú alanyt követel az egyik hallgató, hogy világosítsuk fel az embereket, hogy hogy lehet a statisztikával játszani. Én nem tudom, hogy van-e olyan, aki ezt nagy nyilvánosság előtt el fogja nekünk mondani, de egy kicsit bepillantást adtunk itt a folyamatok mögé, hála neked. Köszönjük!
Hát köszönöm szépen a lehetőséget, és hát ezek után azért szép napot kívánok mindenkinek, ha nem is sikerült olyan jól.
De jól sikerült, mert jobban látjuk a dolgokat. Köszönjük szépen,
Dávid!
Köszi!
Szia! Szép
köszi,
napot!
Sziasztok.
Németh Dáviddal beszélgettünk olyan dolgokról, amelyeket talán nem mindenki ért, lehet, vagy remélhetőleg ez most már változott ez a helyzet, ő a KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzője.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
Szeptember a Budapest Parkban. Vagyunk végig. Lesz még dupla Azaria, Well Hello, Margaret Island, Krúbi, Thomas Anders, Justin Time, Carson Koma, Quimby és Punani Massive. Zárjuk együtt a szezont. Jegyek budapestpark.hu.
Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1905-ben született Arthur Koestler, zseniális író, és ő mondta azt, hogy új szokást felvenni könnyű, egy régi szokással felhagyni viszont hősies teljesítmény. Na, András?
Jó, mert hogy nagyon sokszor mondom, hogy nos, ha most ezzel le akarnék számolni, akkor az nehezen menne, kétségkívül igaza van Herr Koestlernek, úgy jól mondom?
Többek között igaza van Herr Koestlernek, így van ebben is.
Gedinek is van még mindig valami mondása, amivel mindig elkezdi zene után az adást.
Igen, igen, van neki.
De
igen.
Az Endrének is.
Nekem mi?
Fú.
De ezek nem ilyen, jó, fel ezek ilyen idiómák.
Ha
nem,
hallom.
De nem, az Endre sokkal választékosabb.
Köszönöm szépen.
Az Endrének is van egy ilyen.
Ezekkel vagyok körülvéve, látod, Gábor?
Nos, lássuk csak.
Na, akkor meg is mondjuk, hogy ki van itt a stúdióban.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz!
Hát, Várkonyi The President Gábor van a stúdióban. Ezt azért mondtam, hogy ne írja már meg többször, most már senki. Unom.
Úgy is megfogják.
Mert még a végén megválasszák. Vigyázzunk.
Ingyen van.
De úgy is vannak házi trollok is, és akkor egyensúlyba kerül a karma.
Na, hát azt szeretném szépen mondani, hogy a false... Nem szeretném mondani.
De mondja nyugodtan. Mondd a Volkswagen.
Próbára tessük Endre választékosságát, tessék.
Nyelvleszkék Andrással.
Volkswagen, az a másik kedvenc. Volkswagen.
És amikor fordítva írják, W-vel elől, azokkal én akkor szoktam sikítani.
De ez van még ilyen.
Jó, persze.
Persze. A Shibeda országában.
Én azt gondolom, hogy amikor a Maybach megérkezett Magyarországra, akkor az annál szebb nem volt.
De mindig belefutunk ezekben. Na mindegy. Szóval a Volkswagen, jó, nyelvleckék Andrással. Szóval nekem azért volt szimpatikus, mert hogy ilyen hadvezéri magasságokban, mert húztak egy nagyot, ők voltak az első autógyártó, aki azt mondta, hogy akkor innen mi villanyautókat fogunk sorozatba gyártani. Ehhez képest nem jönnek jó hírek.
Kérlek a szépen, nem, hogy nem jó hírek nem jönnek, hát óriási probléma van, ilyen még talán nem is volt.
Gyárbezárás.
És ez rámutat a német és az európai autóipar strukturális problémáira. Olvastam egy riportot, amiben az volt, hogy 2000, ugye a 7-es-8-as válság után 9-től, mondjuk a Covid-ig 19-ig, azt a 10 évet nézzük, az gyakorlatilag golden years-nek mondják már az autó szektorban, mert zsírosra kereste magát mindenki, majd ezt az egészet nem tudták visszaforgatni egy üveggömbbe, és azt mondani, na de a jövő autója mi lesz? Tették ugyanezt a kínaiak máshogy, és ők meg azt mondták, hogy hát a jövő autója az a pici, olcsó, elektromos autó lesz. Ez aztán irgalmatlan nagy kárt okoz a Volkswagennek Kínában.
Ennél azért egy kicsit bonyolultabb
a dolog. Biztos vagyok benne, de ezért egy része.
Ugye, hogy ha a problémákat megpróbálják azonosítani, akkor sok mindenre ki kell térnünk. De hogy egy kicsit a helyzetet elemezzük. Tegnap ugye volt egy közgyűlés, ahol a munkavállalói képviselők és a cég vezetése titánok harcaként egy nagy clash, egy nagy egymásba feszülés betorkolva megtárgyalta azt, hogy mit is kéne csinálni. Ugye az, írtam is erről egy bejegyzést, az szerintem nagyon fontos tudnivaló a Volkswagenről, hogy a szociális piacgazdaság, tehát a Ludwig Erhard típusú nagy német gazdasági csoda, és az, hogy ebből nagyjából egyenlően tudjon mindenki valami kis szeletet magának kihúzni, annak a mintavállalata a Volkswagen volt. Egyébként annak idején ebből írtam a diplomunkámat.
Na tessék.
A Volkswagen törvényből, mert hogy ugye itt a tulajdonosi szerkezet az, ami egy érdekes dolog, hiszen alsó Szászországnak van egy ilyen blokkolási szavazata. Tehát minden, ami történik a Volkswagenben, az tulajdonképpen a nap végén azért jóvá kell hagyatni a politika által is. Éppen ezért ugye nagyon-nagyon bőséges szociális juttatások és nagyon-nagyon nyugodt munkakörülmények voltak alapvetően jellemzőek a Volkswagenre. Ráadásul ez egy olyan cég, amely egyébként az eredményből ugye marha magas osztalékot szokott fizetni. Nem véletlenül, pont ugye ezek miatt. A 90-es évek eleje óta van egy úgynevezett job guarantee, ami ugye arról szól, hogy téged nem rúghatnak ki. És ez egészen az évtized végéig érvényben lett volna. Tehát 2029-ig. Na most, amikor arról, tehát sok mindenről lehet beszélgetni Németországban, de hogyha ilyen szent tehenek próbára kerülnek, akkor az égszakadás földindulás, tehát ott kőkövön nem marad, mert arról nem lehet szó, hogy bárkit is kirúgjanak, de az a helyzet, hogy a betriebsbedingte kündigung, az ugye Schuldigung? Azt jelenti,
Schuldigung, az én ugye B-vel azt mondom, az rossz. Bocsánat, nem akarom szerint.
Nem rossz, csak nem fontosabb. Jó.
Nem rossz, csak a jó más. Tehát a betriebsbedingte kündigung ugye az azt jelenti, hogy ha a cégnek lényegében rosszul mennek a dolgai, és nagyon pongyolán fogalmazunk, akkor lehet valakit kirúgni. Tehát az, hogy egy kicsit rosszabbul megy, vagy egy kicsit más a helyzet, vagy egy kicsit korrekció van, vagy spórolás, az nem elég ahhoz, hogy...
Na de ez egy gumisza, hát ki dönti el, hogy most rossz, kicsit megy rosszul, vagy tényleg hát, nagyon megy rossz.
Ennek
nagyon.
Azért vannak objektív...
Ja jó, nem a németek lennének, hanem raktak volna mögé objektív kritériumrendszer.
Igen, csak ugye a bad trips bedink, te kündigunggal nem dobálózol, mert az azt jelenti, hogy tényleg gond van, és azért, amikor tőzsdén is jelen vagy, akkor ezt nem szeretnéd nagyon reklámozni. És ott az a helyzet, hogy 500 000 autó eladása hiányzik ahhoz, éves szinten, hogy minden gyár olyan mértékben pörögjön, hogy ne termeljen veszteséget. Az körülbelül 2 autógyár, és 1937 óta Európában nem zártak be Volkswagen autógyárat. Ilyen
mi
nem
óta?
Volt. 1937 óta.
A háború alatt se?
No. Hát csak akkor éppen más gyártottak, de...
Nagyon Németországra fókuszálunk, de azt is vegyük gorcső alá, hogy a világ legnagyobb autógyártójáról van szó, ugye?
Volt. Ugye a világ legnagyobb autógyártója, a Winterkorni és Piechi éra csúcsa az ugye az volt, amikor ők nem csupán technológiai értelemben, hanem darabszám értelemben is le akarták uralni a világ autópiacát, és ez egyébként parádésan sikerült is nekik. A helyzet az, hogy ugye amit nem sikerült korábbi botrányoknak, de még egyébként a dízel botrány kapcsán kiöntött 10 milliárdoknak sem, magyarul, hogy egy kicsit berogyasszák a Volkswagen térdét, azt sikerült az elmúlt néhány évben az ideológiai alapú autógyártással megoldani, Mert hogy ugye ez a villanyautó történet, ez úgy, ahogy ők kitalálták, abban a formában, azzal a rigiditással nem működik a piacon.
Hát ugye azt mondta, egy hallgattam a német rádiót reggel, és egy professzor azt nyilatkozta, aki ilyen pont ebben a témában.
Csak nem Dudenhofer úr.
De lehet.
Hát ő nagy villanyautópárti.
De ő azt nyilatkozta ebben, hogy a probléma a fogyasztása szerkezetével is van, ugyanis még nagyon sokat, tehát a társadalomnak egy nagy rétege még nem engedheti meg magának ezeket az autókat, és amikor új autót vásárol, akkor is inkább vesz egy belső égésű motort, mert azt mondja, hogy van egy olyan szint, hogy nem engedheti meg, meg egy olyan szint is, hogy még kivárok, mert olcsóbbak lesznek jellegű sztori. Ugye mi a japán problémát is okozta, deflációs problémákat is okozta, fogyasztás
vissza. Minek fogyasszunk, ha egyszer majd kevesebb is lesz.
Van pontosan, tehát hogy azt mondta, hogy ez az egyik nagy probléma, de ezt a kínai sztorit azért ne engedjük el, hogy Kínában mekkorát bukott a Volkswagen.
Igen, igen, igen. Ugye sok összetevés. Kína az egyik, erre mindjárt kitérünk. Cariad a másik, ugye ez a szoftver sztori. És az európai Model Mix a harmadik. Uh-huh. Pontosabban a gyár és tehát a gyártási költségek és a személyi költségek együtt. Tehát ez egy ilyen eléggé halálos koktél így együtt. Mert hogy ugye, és itt jön Kína, eddig azért alapvetően az volt a képlet, hogy mi itt Európában csináljuk a kis jóléti autógyártásunkat, nagyon idézőjelben, tök mindegy, mert Kínából úgy is jön a lóvé. Végtelen mennyiségű. Aha. Tehát szépen keresztül finanszírozni.
Akkor a Volkswagen kategória, a népautó, az csak Kínában volt népautó, de csak volt.
Hát ugye ők azért nagyon jó ütemben és időben kapcsoltak, hiszen a 80-as évektől ők oda azért vittek autógyártást, elsők között nyugati autógyártók közül, és hát dominálták évtizedeken keresztül a kínai autópiacot. És hát az a helyzet, hogy ott bizony a trendeket azért elaludták. Tehát azt lehetett látni azért évtizede, legalább egy évtizede, de inkább kettő, hogy a kínaiak azért készülnek arra, hogy ez nem egy örök állapot, hogy a nyugati autógyártókat hagyják lefölözni a kínai piacból való haszon hazahozatalával, és minden évvel ezt az egész ügyet, most kicsit belebonyolódtam a mondatomba, nem tudtam az elejét a végével összeegyeztetni, de nézzétek ezt el nekem, szóval azt hiszem, hogy érthető, hogy azt azért lehetett sejteni, hogy nem lesz örökké ez a Kánaán, hogy van egy végtelen növekedésre berendezkedett piac, vannak gyenge honi szereplők, és a nyugati autógyártók dominálják a történetet. Ezt főleg nem
egy feltörekvő gazdasági és politikai hatalom nem is hagyhatja.
Hát meg azért a kínaiakban nagyon erősen ott van ugye a nemzeti büszkeség, és a nemzeti büszkeséget, ahogy korábban az európai autók és az európai autógyártók a nemzet karakterisztikát szerették volna megjeleníteni a saját autóikban, a kínaiak ugyanerre készülnek. Tehát ők szeretnének elmesélni egy történetet saját magukról, a saját gazdasági felemelkedésükről, a saját gazdasági sikereikről úgy, hogy bemutassák a világnak, hogy ők egyébként egy másik pályára tudták terelni a világ autógyártását. Tehát nem egy követő pozícióban vannak, hanem jelenleg egy diktáló pozícióban vannak bizonyos szempontból. Na, és az a helyzet, hogy ezt már meséltem nektek korábban, hogy nem hogy az átlag autókat, hanem a prémium autókat megszégyenítő átlag árakon, német prémium autókat megszégyenítő átlag árakon képesek a kínaiak az otthoni piacon a saját prémium termékeiket eladni most már.
És itt de van azt kiveszi meg? Ilyen gazdag a kínai...
Hát a kínai középosztály azért gazdag. Bőven, bőven. Tehát azért az európai fogyasztása bőven vetekedő 300 milliós réteg alapvetően, tehát van autó.
És eladás. Ott van patriotizmus? Tehát azt mondja, hogy van egy Bömbi, meg van egy Merga, akkor én nem ülök, hanem beülök a Great Wall-ba?
Most már igen.
Igen?
Most már igen, és a kínai autós újságírás egyébként nagyon erősen ugye táplálja ezt a lángot, amikor kihoznak olyan hogy mondjam, összehasonlító teszteket, ahol megszégyenül a nyugati termék azzal, hogy a nem kor kérdésekben tényleg gyenge, tehát csak hogy az európai, meg a kínai számára más a kor, más a fontos, más a mag kérdés. És hát az van, hogy szoftverben gyengék vagyunk. És ez ugye a másik nagy problémája a Volkswagen csoportnak, hogy ugye ilyen kvantitatív hozzáállással vegyünk föl sok szoftvermérnököt, akkor jó lesz a szoftverünk, típusú gondolkodással, ez olyan, ugye németek vagyunk, kiszámoljuk, nem jött be, tehát...
Az jut eszembe, hogy erről az egész sztoriról, hogy nincs ott felső vezetői válság ezek után?
Hát
mert én nem lennék egy vezérigazgató, akinek a neve mellé azt fogják írni, hogy 1937 óta nem zártunk be gyárat, de nem tudom én ki ideje alatt kénytelenek voltunk.
Azt a figurát ugye Herbert Dísznek hívják, aki ezt az egészet előidézte, és akit én itt éveken át ostoroztam az adásban, mert hogy pontosan megmondtam, hogy ez lesz belőle.
Felmerül az ő távozása?
Nem felmerült, mert már nem ő van, hanem Oliver Blume, csak hogy Oliver Blume az elmúlt két évben nem csinált lényegében semmit. Vissza abból, amit Dísz rossz mederbe terelt.
Nem?
Hát ez a jó kérdés, ugye azért nem, mert hogy Németországban ez a zöld kérdés, ez ugye összefonódott az elektromobilitással, tehát hogy nem, itt sem tudják cizellálni a kérdést, hogy van nagyon jó része az elektromobilitásnak, meg van kérdéses része az elektromobilitásnak, és van olyan része, amit érdemes támogatni.
Hát de hogyha Kínában, ami most diktáló piaci szerepben van, lényegében a belső égésű eltűnik. Tehát
nem tűnik el.
Hát nagyon-nagyon durván csökken.
Nem, András, nem. Bocsánat, Endre.
Ott is jó helyen volt. Ott van az, igen, a vicc a széker.
Na, mondjad,
igen. Nézek jobbra meg balra. Tehát az van, Endre, hogy a kínaiak masszívan investálnak belső égésű technológiába, csinálják a joint venture-eket azokkal a cégekkel, akik ugye ebből Európába félig meddig kifelé mennek. Ezzel megy az agyelszívás Európából. Tehát azok a mérnökök, akik itt ugye nem találják már a helyüket, azok Kínába vándorolnak. Ugyanez, mint ami a németeknél történt atomerőmű kérdésben. Mm-hmm. Tehát a német atomerőmű mérnök az ugye nem kellett már. Kínába vígan elérleg él, és örül annak, hogy sok pénzt kap a tudásáért. Az, hogy az elektromobilitás a vezető trend, az nem kérdés Kínában. Mm-hmm. Ez tök egyértelmű, ez teljesen jól látom.
De nem a kizárólagos.
Csak hogy nem a kizárólagos. Aha.
Oké. Okay. Még egy kérdés. Fájni fog ez Magyarország?
Bocsánat, a kérdés arra vonatkozott volna, hogy ha általában vezető, piaci vezető szerepben, igen, diktáló szerepben vannak, miért nem azt a modellt használja az európai autóipar és a német autóipar az elektromobilitásra, mint Kína?
Azért például, mert Kínában is amiből masszív darabszámot adnak el, azok az elektromos autók, amik egy európai piacon ugye sem biztonsági, sem semmilyen szempontból nem felelnének meg.
Uh-huh, értem.
Tehát azok olyan mikroautók lényegében.
Igen, igen. De amiket... hát ugye ezt beszéltük többször, hogy igazából ez lenne egy nagyon fontos,
is,
meg fontos szerepe lenne.
Abszolút.
Hiszen az tényleg igazán környezetkímélő, a pici,
abszolút,
kicsik akkumulátorra rendelkező, keveset fogyasztó kis autó.
Ilyen moped autó? Vagy
ilyesmi jellegű autókra gondoljatok. Ebből nagy darab számot adnak el. Hm. Ebből tényleg nagy darab
De
számot
ezzel
adnak.
Lehet pénzt keresni?
Hát mivel egyszerű szerkezet, ezért alapvetően lehet vele pénzt keresni. A gond az, hogy ezt az európai előírások alapján ugye nem tudnád homologizálni. Hm. Tehát nincsenek benne azok a vezetéstámogató rendszerek, nincsen benne egy csomó olyan dolog, ami Európában kötelező, ezért nem lehet Európában egyszerűen olcsó elektromos autóval kijönni és pénzt keresni vele.
Jó. Azt akartam kérdezni, hogy fáj-e ez a jelenség, vagy fájni fog-e jelenség
nekünk,
Magyarországnak?
Biztosan.
Mégpedig azért, mert ezer szállal kötődünk a német iparhoz, azon belül meg is a német autóiparhoz,
is
meg az akkumulátorgyártáshoz is, igen.
Igen, hát az akkumulátorgyártás az ugye annak a kérdése, hogy milyen időhorizonton fog berobbanni a villanyautózás, ha befog. Én azt gondolom, hogy ez továbbra is egy alapvetően stratégiailag jó sztori. Az egy más kérdés, hogy szerintem, amit a kormány kitalált, az időhorizont szempontjából nem fog összejönni Magyarországon. Az a kérdés, hogy függ kibe kellni gazdaságilag. Ez az egyik. A másik, hogy természetesen lesz impactje ennek, tehát lesz erős hatása ennek a magyar gazdaságra is, már csak azért is, mert ugye ilyen jellegű problémák alapvetően azokat a cégeket recsentik meg először, amik ugye a másodvonalban vannak, tehát amiket a köz nem annyira ismer, de beszállítói oldalon ugye
persze
iszonyatosan
függ. Hát ez meg aztán szépen lecsorog az összes területre, úgyhogy jól van, szuper jó hírekkel szolgáltál akkor nekünk. Milyen volt a nyár egyébként?
Sűrű, és majd az ősz az még sűrűbb
na
lesz.
Tessék,
tele leszek van olyan exkluzív tartalmakkal nektek, hogy megnyaljátok a 4, 8, 12, akárhány ujjatokat.
A favágók mind a 4 ujjukat megnyalják. Ezután a menő után. Köszönjük szépen, Gábor.
Sziasztok.
Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgetünk. Volkswagen gyárbezárás, illetve az egész európai autóipar problémái volt a témánk.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken.
Ne azt nézzétek, hogy mi történik a kirakatban, hanem azt nézzétek, hogy milyen híreket hozott a Czoller Handi.
A 6-sávos úton egy ember tol egy autót előttünk. Ezt nem mondd már, hogy ne nézzem meg.
Kérlek, illetőleg, ő tudja, hogy mi az a fogyasztás.
És illetőleg kaptam egy üzenetet, miszerint kérdezzétek meg András, hogy neki mit mondtak pár éve. Szerintem valami olyasmit, hogy Mihálkovics úr, kérem tegye le ezt a fakardot, és viselkedjen szóvivőhöz méltóan. Ajánlom figyelmébe a dezodort is. Büdös vagyok?
Nem, szerintem ezt mondták nem. Neked.
De hogy van már
ne
ilyen...
csapkodj a fakardoddal.
De van már szagos rádió? Jó, hát
a
akkor...
rádió az mindig szagos, csak nem mindig ugyanolyan. Most például kimondottan jó illatú, mert Czoller Andrea és én vagyunk a stúdióban. Bezzeg, én amikor Ács Gábor van itt, az teljesen más. Na mindegy, menjünk tovább, sokkal fontosabb a Telegram botrány háttere, ezzel fogunk foglalkozni.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság már 15 éve a vasút logisztikában.